A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelésre készülve a 135. Zsoltár első versét énekeljük. Kedves testvérek, ünneplő család, szülők, keresztülők és gyülekezet, fennállva hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Erről Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen olvasunk. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek leszek, vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét választottam, a 103. Zsoltár, tizenötödiktől 17-ig terjedő verseit. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal, azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztülők, egy olyan igét választottam a Zsoltárok könyvéből, amely úgy gondolom, hogy nagy vigasztalás ebben a mai világban, mert ez a világ a változásoknak a világa. Nem csak az egyéni életünkben tapasztaljuk azt, hogy telnek, szállnak az évek, hanem ez a világ is állandóan változik, és valóban igaz, nem csak az egyéni életünkre nézve, hanem a birodalmakra nézve, a politikára nézve, ennek a világra nézve, hogy az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága, ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. Ez a Bibliának a leírása ennek a világnak a mai berendezkedéséről. De nem csak erről beszél a Biblia, nem csak egy látleletet, nem csak egy diagnózist ad, hanem ad egy megoldást, egy gyógymódot is. Mert azt írja, hogy az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal. A hagyományos károli fordításban úgy van, hogy a fiaknak fiaival, azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Tehát ennek a világnak a változandóságából, a múlandóságból, a nyomorúságból, a bajokból van egy kimenekedési út, amelyet ti ismertek, és amely olyan jó lenne, hogyha gyermeketekre nézve is igaz lenne. És itt van az ígéret, itt van a biztatás, hogy az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy most itt átugrunk egy nemzedéket, és majd az ő gyermekével lesz Isten kegyelme és igazsága, hanem az, hogy nemzedékről nemzedékre való Isten szeretete és Isten kegyelme, és hogy nincs nagyobb ajándék annál egy kisgyermek számára, mint hogyha a szülők hívők és szeretik egymást. Hogyha szeretik az Urat és szeretik egymást. Az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van. Tehát nincs olyan idő, amikor ez a szeretet, ez az isteni szeretet alább hagyna. Nincs olyan, hogy most igen, de holnap után már nem. Nincs olyan, hogy ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet el lehetne veszíteni. Nincs olyan, hogy ha jól viselkedem, akkor Isten szeret engem, és hogyha rosszul viselkedem, akkor nem. Hiszen az ember a gyermekét is szereti attól függetlenül, hogy vajon éppen ötöst hozott haza az iskolából, vagy pedig nem. De azért ott van az a biztatás is, hogy Isten igazsága, Isten szeretete, Isten kegyelme a fiak fiaival van, de mégis mindenkinek magának kell megtérnie, és mindenkinek magának kell átélnie az újjászületés kegyelmét, mert így folytatódik az ige, hogy azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Tehát az unokákra nézve érvényes Isten kegyelme, és mégis ugyanakkor őnekik maguknak is el kell jutniuk az Istennel való élő kapcsolatra. Be kell lépniük Isten szövetségébe. Persze ez is Isten kegyelme. Tudjuk, hogy Isten kegyelme az, ami elindítja az emberben azt a folyamatot, amelynek nem a végállomása, a megtérés, az újjászületés, hanem inkább a kezdete, egy hívő életnek a kezdete. És amikor elhoztátok ezt a gyermeket, hogy részesedjék a keresztségben, akkor pontosan ezt a szándékotokat nyilvánítjátok ki ezzel, hogy szeretnétek, hogy majd ő is ebben a szövetségben benne legyen. Hogy Isten igazsága, Isten kegyelme, Isten szeretete ezzel a gyermekkel is legyen, és az egész családdal. Mi nem tudunk élő hitet adni más embernek, legyenek azok a gyermekeink vagy az unokáink. Élő hitet adni egyedül Isten tud, de kérni és imádkozni ezért, ez mindannyiótok feladata. Így áldja meg Isten ezt a kisfiút, és áldjon meg benneteket az ő kegyelmével. Amen. Most fennállva valljuk meg hitünket az Egyetemes Keresztyén Anyaszentegyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak a szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok két kérdéssel. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk! Te kiterjesztetted irgalmadat minden választott gyermekedre, így kérünk, hogy terjeszd ki a te irgalmadat erre a kisgyermekre, úgy, mint ahogy szüleire is, szeretteire. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj benne, ajándékozz meg élő hittel, amikor eljön az ideje, szüld újjá, és tedd a te gyermekeddé, hogy ne csak szüleinek a gyermeke, hanem a te gyermeked is legyen. Így ajánljuk a te kegyelmedbe őt, és egész gyülekezetünket. Amen. Benyámin, te leszellek én téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Áldja meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon te néked békességet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a hónap énekét, a 795-ös számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk. Timóteushoz írott levél második részéből, a második Timóteus levél negyedik részéből a 6-tól 8-ig terjedő verseket, a soron következő részt.
Mert én nem sokára megáldoztatom. Elköltözésem ideje elérkezett. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a ma napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy értsük, halljuk, szívünkbe fogadjuk, és azt szerint is cselekedjünk. Testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket a te házadba, és gyülekezetnek neveztetünk. De nem azért, mert csupán valamiféle közös érdeklődés vagy érdek köt össze, hanem mert a te néped vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünkben évtizedek óta látható hűségedet. Köszönjük az előttünk jártakat, köszönjük a most előttünk járókat, és köszönjük azokat a gyermekeket is, akik most születtek, vagy várjuk a születésüket, és így könyörgünk a most megkeresztelt gyülekezetünkbe befogadott kisgyerekért is. Urunk, bocsáss meg, hogyha gyakran másfelé fordulunk. Rossz útra térve gyakran elhagyunk. Pedig hová mehetnénk Krisztusunk kívüled? Hiszen örök életnek beszéde van nálad. Adj nekünk most kegyelmes szívet, hogy a prédikációra tudjunk figyelni. De könyörgünk azért, hogy ez ne csupán emberi beszéd legyen, hanem elkészünk a te szavadat szója a Szentlélek által. Kérünk, Urunk, hogy most esd rabul a szívünket. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 34. részéből a 19. versből hirdetem nektek. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Amen. Isten igéjére készülve a 246. dicséret 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján segítségül kérve az ő szent lelkét szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott részben, Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a negyedik rész, hetedik versében a következőképpen: a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a jövő esztendőt, a 2020-as évet két világra szóló esemény fogja meghatározni, már amiről előre tudunk. Az egyik az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelme, a másik pedig a tokiói olimpia. Pál apostol éppen ezt a két képet használta a keresztény élet jellemzésére, a küzdelmet, a megalkuvás nélküli harcot és a sportversenyek képét, elsősorban is a versenyfutás hasonlatát. Pál szeretett lelki gyermekének és munkatársának, Timóteusnak, tudjuk, két levelet írt, melyek fennmaradtak és az újszövetségi szentírás részeivé lettek, és ez a második nem sokkal halála előtt íródott, és úgy tekinthető, mint az apostol végrendelete, lelki végrendelete. Ebben mindent leír munkatársának, Timóteusnak, amire annak szüksége van, hogy végezhesse a lelki munkát, de nem csak jó tanácsokat ad, hanem a maga életét is példának hozza föl, és a maga életéről is beszél. Ebben a három versben, amit alapigeként felolvastunk, Pál életének a summázata található. Kedves testvérek, van egy mondás, hogy halála előtt senki sem hazudik, mert ugyan miért is hazudna. Persze Pál apostol különben sem hazudott sohasem, így ezekben a sorokban duplán is igazat mond. Igazat mond még akkor is, hogyha néha úgy érezzük, minthogyha nem lenne eléggé szerény és alázatos. De én úgy gondolom, hogy ő joggal elmondhatta azt, amit mondott: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezekkel a szavakkal foglalta össze egész életét és egész szolgálatát, és lássuk most ezeket a kijelentéseket egyenként. Az első, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Az első kép tehát a küzdelemnek, a harcnak a képe, és nem is akármilyen küzdelemé. Az eredeti görögben itt az agónia szó szerepel. Tehát, hogyha ezt a kifejezést szeretnénk használni, akkor azt mondhatnánk, hogy ama szép agóniát végig agonizáltam. Persze, tudjuk, hogy a magyarban ez haláltusát jelent, de az eredeti görögben szélesebb értelmű kifejezés. Minden esetre a teljes erő bedobással végzett vére menő küzdelmet jelenti. Tehát nem csak úgy tessék-lássék harcolt Pál apostol, hanem vére menő küzdelmet vívott egész életében. Végig küzdötte az életét, és nem vallott szégyent vele. Sok helyen használja Pál apostol ezt a hasonlatot, és ezekből a levelekből megérthetjük, hogy hogyan is harcolt az apostol. Tehát amikor azt mondta, hogy ama nemes harcot megharcoltam, akkor megnézhetjük a különböző leveleket, amelyeket szintén Pál apostol írt, hogy hogyan is gondolta ő ezt a harcot? Hát először is úgy, hogy Jézus Krisztus jó vitéze volt, ahogyan Timóteusnak is ajánlja, hogy légy Jézus Krisztus jó vitéze. Egy pár héttel ezelőtt, amikor szóba került szintén itt a Timóteushoz írott második levélben, ezt már részleteztük, most nem akarom újra elmondani, csak a legfontosabb dolgokat róla, hogy elsősorban a szenvedés vállalásáról van szó. Tehát, hogyha valaki Jézus Krisztus jó vitéze, az vállalja a szenvedést. És a másik, amit Pál apostol nagyon hangsúlyosan említ, az az elegyítetlenség. Háború van, háborús körülmények között kell élnünk, ellenségeskedés vesz körül lelki értelemben bennünket, és ez azt jelenti, hogy a hívő élet nem kényelmes élet. Elmondtam akkor pár héttel ezelőtt, hogy a kiképzés során, sőt, a szolgálat egésze alatt is meg kell tanulnunk a céltudatosságot, a szigorú fegyelmet és a parancsnok iránt tanúsított feltétel nélküli engedelmességet. Háborúk esetén pedig, hát ott van az üldöztetés, az összecsapás, esetleg még a fogság is, és mindez szenvedéssel jár együtt. A másik, amiről szintén már szó volt egy pár hete, az az elegyítetlenség, hogy ne elegyedjen bele Timóteus, és így tett Pál apostol is, hogy ő sem elegyedett bele az élet dolgaiba, mert nem lehet kétfelé sántikálni. Vagy Isten, vagy a mammon, mondja Jézus. De nem csak Timóteusnak írt Pál apostol a keresztény életről úgy, mint harcról, hanem a korintusi gyülekezetet is figyelmezteti, és itt már egy picit tovább mehetünk ebben a gondolatban, hogy noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Aztán az efézusi gyülekezetnek egészen részletesen leírja Pál az Isten fegyverzetét, melyet fel kell öltenünk magunkra. Az igaz lelkűség övét, az igazság páncélját, az evangélium hirdetésére való készség saruját, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a lélek kardját. Hiszen, írja Pál, nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Tehát amikor Pál apostol harcról beszél, akkor tisztázza azt, hogy Jézus Krisztus jó vitézének kell lenni, de tisztázza azt is, hogy milyen harcról van szó. Hogy nekünk nem test és nem vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság fejedelmei ellen, a sátán ellen, a démonok ellen, a bűn ellen. És éppen ezért nem lehet elegyedni a világgal. Éppen ezért olyan szükséges az, hogy elegyítetlenül ragaszkodjunk a mi fővezérünkhöz, Jézus Krisztushoz. Pál ezt a nemes harcot megharcolta, teljesen végigharcolta. És nagyon fontos az a meglátás, hogy az eredeti görög ige, amit szerepel, perfektumban, azaz befejezett múltidőben áll. Az pedig, hogyha valaki tanult valamilyen indoeurópai nyelvet, németet, angolt, tudjuk, hogy a befejezett múltidőben a hangsúly a cselekvés eredményén van. Azaz itt a győzelmen. Tehát amikor Pál apostol ezt ilyen módon fejezi ki, perfektumban, perfektumba teszi az igét, akkor azzal azt fejezi ki, hogy ennek az egész küzdelemnek a végeredménye a lényeg. A győzelem a lényeg. Nem az, hogy most harcoltam, aztán elbuktam benne, hanem amikor azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, ez azt jelenti, hogy Pál apostol győzött. Jézus Krisztus a kereszten legyőzte a sátánt és a bűnt, és íme Pál is győzött Jézus Krisztus oldalán, az ő fővezérsége alatt. Ő is a győzelemnek a részese. Ama nemes harcot megharcoltam, és ez azt jelenti, hogy Krisztussal együtt győztem. Kedves testvérek, vajon mi elmondhatjuk ezeket a szavakat? Jó, hát még reménység szerint nem vagyunk az utolsó óránkon, de elmondhatnánk ezeket a szavakat? Hogy ama nemes harcot harcoljuk, olyan módon, ahogyan Pál apostol harcolta? Vajon elmondhatjuk, hogy elegyítetlenül élünk ebben a világban, hogy mindig Jézus Krisztus akaratát keressük? Azt próbáljuk teljesíteni? elmondhatjuk, hogy ő a mi fővezérünk, és hogy mi Jézus Krisztus jó vitéze vagyunk, és túllátunk az emberi síkon. Hát hányszor vesszük fel a harcot emberekkel szemben? Pedig meg kellene látnunk, hogy nekünk nem az emberekkel van bajunk, hanem a mögöttük lévő hatalmasságokkal. És gyakran saját magunkkal van a bajunk. És a mi mögöttünk lévő hatalmasságokkal, amelyek bennünk, mint bűn munkálkodnak. Nem lehet mindent a sátánra kenni természetesen. De hát ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és ő végezte el azt, hogy az ember bűnbe essen. És mi már ebben a világban élünk, és a bűnt kikerülni nem tudjuk, de vajon küzdünk ellene, harcolunk ellene, sőt, győzelmes harcot végzünk? A második kép, amelyet használ Pál apostol, hogy futásomat elvégeztem. Ez az ő másik kedvenc hasonlata, a versenyfutás. Megint hadd mondjam azt, hogy az eredeti görögben ez a kifejezés többet jelent, mint a magyarban. Mert az, hogy futásomat elvégeztem, ezt esetleg lehetne úgy is érteni a magyarban, hogy hát befejeztem a futást. De a görögben azt jelenti, hogy beérkeztem a célba. Hát az, hogy futásomat elvégeztem, az azt jelenti, hogy célba érkeztem. Pál végigfutatta a pályát, és nem is akárhogyan. Pál ezt a képet is nagyon gyakran használja, és ezekből szintén elszórtan különböző levelek gondolataiból megérthetjük, hogy hogyan is futott az apostol. Ezeket is most vegyük végig, hogy lássuk, hogy amikor azt mondja, hogy futásomat elvégeztem, akkor mire gondol. A korintusi első levélben írja le, hogy a versenyfutásban először is meg kell lennie a szándéknak a győzelemre. Akik versenypályán futnak, azért futnak, hogy győzzenek. Ehhez pedig önmegtartóztató élet szükségeltetik, állandó edzés és a különböző kilengések elkerülése. Aztán futás közben nem szabad eltéveszteni a célt. Erről a Filippi belieknek így ír, azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak neki feszülve, célegyenes futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Hát jaj lenne annak a 100 méteres futónak, aki fut, és aztán hátrafordul, hogy hol tartanak a többiek, mert akkor már régen elhúznak mellette. Ami hátam mögött van, azt elfelejtve, és ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. És nem is akármilyen cél felé, hanem Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Aztán a Galatáknak az igazságot is a lelkére köti. Azt mondja, hogy jól futottatok, ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak. Az új fordítás úgy mondja, hogy eddig jól futottatok. Igen, eddig jól futottatok, és most mi van? Most megálltok futás közben? Ki akadályoz titeket, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak? Timóteus figyelmét pedig még a szabályszerűségre is felhívja, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem, szabályszerűen versenyez. Nincs csalás, nincs dopping, nincs ravaszkodás. Tehát látjuk, hogy itt is többféle dologra is felhívja a figyelmet a futással kapcsolatosan, az önmegtartóztató életre, a célirányos futásra és a szabályszerűségre. Pál ezt a pályát megfutotta, teljesen végigfutotta, és megint csak ezt tudom mondani, hogy ez az ige is perfektumban áll a görögben. És megint azt kell mondanom, hogy a hangsúly a befejezett cselekvés eredményén van, azaz megint a győzelmen. Pál Krisztussal megnyerte a versenyt. Elsőként futott a célba. És mi? Sétálunk. Egy kis dombra lecsicsülünk. Hogy futunk? Célegyenest? Tudjuk, hogy merre van a cél? arra futunk? És vajon mennyire vagyunk önmegtartóztatóak ebben a futásban? Olyan jó lenne, hogyha mi is elmondhatnánk majd egyszer, hogy futásomat elvégeztem, és elsőként értem a célba. És ugyanez, ez a befejezett múlt vonatkozik a harmadik kijelentésre is, a hitet megtartottam, megőriztem, nem veszítettem el. Miért kell ezt Pál apostolnak külön hangsúlyoznia? Hát nem elég az, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, miért teszi hozzá, hogy a hitet megtartottam? Hát ez nem természetes? Kedves testvérek, van egy nagyon nagy kísértés, hogy annyira a harcra és annyira a futásra koncentrálunk, hogy Istent szem elől tévesztjük, és saját erőből akarunk küzdeni, és saját erőből akarunk futni, és oda lesz a hit. Mert a hit az, hogy mindig életünk minden pillanatában belekapaszkodunk Jézus Krisztusba. Ez az ige tehát szintén perfektumban áll, Pál megtartotta a hitet, és az nem sokára égi látássá változik, ahogyan szép énekünk mondja. Megtartotta a hitet, és nem sokára égi látássá változik, hiszen itt is perfektumban van az ige. És mi, amikor futjuk az utunkat, amikor küzdjük a küzdelmeinket, akkor nem koncentrálunk sokszor a saját erőnkre? Nem azt nézzük, hogy mit, hogyan kell tennünk, de valahogy úgy kiesik a látóterünkből Isten? Lehet, hogy Isten harcait akarjuk harcolni. Lehet, hogy az Isten útján akarunk futni, de hogyha saját erőből akarjuk tenni, akkor a hitet elveszítettük, mert a hit az, hogy mindig Isten kegyelméből tesszük azt, amit teszünk. Már nem abban az igében, amit a hetedik versben felolvastam, hanem a folytatásban, de azért hadd térjek ki erre is, ott áll a jutalom kérdése. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Kedves testvérek, itt nem az üdvösségről van szó. Az ugyanis nem függ attól, hogy vajon első lettem-e a versenyfutásban. Itt is érvényes a mondás, amellyel ugye versenyzőket vigasztalni szoktak, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Persze ezt általában nem az elsőnek szokták mondani, hanem az utolsónak. Igen, azért bizonyos értelemben ez igaz, hogy persze a győzelem is fontos, de azért a részvétel a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy benne legyünk az üdvösségben. Az a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus a vérét miértünk is kiontotta-e. Az a legfontosabb, hogy újjászülettünk-e Isten kegyelméből. Az a legfontosabb, hogy megtértünk-e. De hogyha mindez Isten kegyelméből a miénk, akkor azért küzdjük végig a küzdelmet, és fussuk végig a pályát, mert jutalmat kapunk. És a jutalom az igazság koronája, amelyet megad az igaz bíró a napon. Tehát nem az üdvösség koronája, mert az minden hívő emberi, hanem az igazság koronája, amikor Isten kimondja azt, hogy jól futottál. Kimondja azt, hogy jó és jól vagyon hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az üdvösség az ugyanaz. Szoktam mondani, hogy valahogy úgy kell elképzelni az üdvösséget, erre a Biblia ad bátorítást, hogy ezt mondjam, mint egy nagy vacsorát. A menü ugyanaz, de az ülésrend az nem ugyanaz. Az üdvösség ugyanaz, de a jutalom nem ugyanaz. Lesz, aki Jézus Krisztus jobb és bal keze felől fognak ülni, nem Zebedeus fiai, mint ahogy kérték, hanem azok, akiknek Isten elkészítette. Tehát lesz közelülés, és lesz távolabb ülés. A menü ugyanaz a vacsorán, de lehet közelebb ülni, lehet távolabb ülni, lehet jutalmat nyerni, és Pál apostol szavaival lehet kárt vallani is. De ő maga megmenekül, mint egy tűzön keresztül, mondja Pál apostol azokra, akik fácénát, pozdorját építettek a krisztusi alapra. A legfontosabb tehát a krisztusi alap. Az határozza meg az üdvösségünket. De azért nem mindegy, hogy mit építünk rá. És olyan jó lenne, hogyha mi is elmondhatnánk Pál apostollal életünk végén, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nem csak az üdvösségre jutáshoz, nem csak a megtéréshez kell Jézus Krisztus golgotai keresztáldozata, Isten kegyelme, hanem a mindennapokhoz is, a küzdelemhez is, a futáshoz is, hogy ne saját erőből próbálkozzunk, az úgyse megy. Hanem amikor összeszedjük az erőnket, akkor, bocsánat, hogy így mondom, Krisztus erejét szedjük össze, ne a magunkért. Amen. Az igére válaszként a 367. dicséret második és harmadik versét énekeljük. Urunk, magasztalunk téged, hogy te Jézus Krisztus, Urunk, végig harcoltad azt a nemes harcot, végig futottad azt az utat, amelyik olyan volt, mint egy veszőfutás, és ott a Golgotai kereszten az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy nekünk ilyen harcot is nem kell végigharcolnunk, és ilyen futást nem kell, ilyen pályát nem kell végigfutnunk. De mégis hadd kérjünk arra, hogyha a te kegyelmedet kiárasztottad ránk, ne legyünk hálátlanok, hanem a te fővezérséged alatt harcoljunk a sátán és a bűneink ellen, és a te vezetéseddel fussuk meg az előttünk lévő pályát. Adj engedelmes szívet, rád figyelést. Add, hogy ne tévesszük el a célt. És úgy vágyunk az igazság koronájára. Úgy vágyunk a győzelemre. Ajándékozz meg vele, Urunk. És nem csak egyénileg kérünk erre, hanem mint gyülekezet is, hadd tudjunk a te utadon járni, a te harcaidat harcolni, várni a te eligazító szavadat. Vezess bennünket, Urunk! De hadd kérjünk a betegekért, kórházban lévőkért, hadd kérjünk azokért, akik gyászolnak, hadd kérjünk azokért, akik éppen olyan kísértések között vannak, amelyek kikezdik akár a hitüket. Urunk, te ajándékozz meg mindenkor, élő hittel, sőt, növeld a mi hitünket, úgy, ahogyan tanítványaid is kérték tőled. Hadd tegyük a te kezedbe gyülekezetünket, családunkat, hazánkat, az egész világot, munkálkodj. És ahogyan az igében olvastuk, hogy azok kapják meg az igazság koronáját, akik vágyva várják a te megjelenésedet, hadd vágyjuk mi is így vágyva a te megjelenésedet. Hadd várjuk azt az országot, azt az új eget és új földet, amelyben igazság lakozik. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. És válaszolj azokra kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.